Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, 70. vasárnapjára. Igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint ezt megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 3. fejezetben, az első 8 versben a következőképpen. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és visszájkodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, írja Pál. Megtalálni a hangot. Nem csak a zenészek nagy gondja ez, mindenkié. Különösen azoké, akik tanítanak vagy vezetnek. A vezetés és tanítás feladatából mindenkinek kijut, hiszen a társadalom legkisebb közössége, a család elképzelhetetlen vezetés nélkül. Mindenkinek kijut tehát a döntési felelősségből. Rendjén is van ez, hiszen közösségben élünk. És a közösségi lét elképzelhetetlen beszéd, kommunikáció nélkül. A kommunikáció a latin communióból van, ami azt jelenti, hogy egység. Egységre törekvés a beszéd által. Nagyon nehéz feladat ez, igencsak komoly kihívás. És ha elfelejtettük volna tinédzserkorunkat, akkor gondoljunk vissza, amikor tinédzserek voltunk. Vagy ha már a gyermekeink túl vannak a tinédzser koron, akkor gondoljunk vissza arra a metsző mondatra, amikor azt mondták, mit mondták, vágták a szemünkbe, ti ezt úgysem értitek meg. Nehéz a közös hang megtalálása. Pál apostol, a pogányok apostola sokszor átélte ezt a nehézséget. Más szokású, más kultúrájú emberek közé ment, hogy hirdesse ugyanazt a Krisztust. Nyilvánvaló, hogy a művelt korintusiaknak nem mondhatta azt, hogy ki kell békíteni az Istent, mert nem értették volna meg. A zsidók megértették azt, hogy Istent ki kell békíteni, hogy mit jelent ez, mi a következménye mindennek. A korintusiaknak, a művelt helléneknek pedig azt mondta Pál, hogy Isten titeket békéltetett meg a Krisztus által. Ahány ember, annyi szív, annyi érzés és annyi külön gondolat. Természetesen a jó Istennel kapcsolatban is. A személyes találkozások nélkül nem lehetséges építő beszéd, közös elmélkedés is csak úgy lehetséges, hogyha komolyan vesszük a világ dolgait. Használjuk az eszünket, úgy, hogy közben a szívünk érez. Aki nem veszi kellő mértékkel figyelembe a földi világot, az nem tud hitelesen beszélni a mennyei világról sem. Aki pedig a mennyei világról úgy beszél, mintha már járt volna oda át, azt meg megmosolyogják. Joggal. Ökumenikus imahetünk végére értünk, és olyan szép ez a mozgalom. Tényleg sok áldás is van benne, rajta. Azért sok-sok kérdést is felvet ez a mozgalom. Igazából, valljuk meg őszintén, az ökumenikus mozgalmak szerte a világon, hiszen mindegyik egy picit más. Azért nem sikerült valami áttörő nagy eredményt elérni mindezzel. Nem jött létre fúzió se a nagyok között, se a kicsik között. De azt kell, hogy mondjuk rendjén is van ez, hiszen az ősegyház egysége, az ősegyház ős egysége az mítosz. Mítosz csupán. Olyan az, mint a boldogság, az is csak pillanatos. Sokáig vissza lehet, és vissza is kell gondolni a szépre, a jóra, az emelőre, a nevelőre, de a boldogság nem egy olyan állapot, ami befejezett. Nem egy perfekt, soha el nem múló állapot, hanem lendületes, dinamikus, folyton változó. Van annak mélypontja is, meg csúcspontja is. Az első Krisztus gyülekezetek nagy öröme az volt, hogy majd visszajön Jézus, hiszen azt mondta, hogy nem múlik el ez a nemzedék, és visszajövök. Csak aztán, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy késik a megígért visszatérés, akkor kezdték el újra értelmezni Jézus szavait. Ne gondoljuk azt, hogy mi majd megússzuk. Nekünk nem kell átgondolni, újra értelmezni Jézus szavait. Nekünk is újra kell értelmezni Jézus tanítását. Ha ez nem így lenne, akkor ez azt jelenteni, hogy ugyanaz volt a teológia Jézus korában is, mint Luther Márton idejében, vagy mint most. Nem. Majd 2500-ban, ha lesz még ember, vagy 3000-ben, egészen másképpen fognak gondolkodni ugyanarról az Istenről. Lényegileg a fő csapás irányát tekintve természetesen ugyanazt gondolják, de mégis másképpen. Mert a világ fejlődik, a gondolatok fejlődnek. Ahogyan a rossz is. Úgy a jó is. Az ősegyház ősegysége tehát mítosz volt, vagy mítosz még most is. Sokan mégis úgy tekintenek vissza, hogy akkor minden rendben volt. De hogy volt rendben? Ezt felejtsük el, nem volt rendben. Először is nem volt új szövetség. Levelek voltak. A gyülekezetek mellett pedig voltak Jézus szavait, tanításait, ezek foszlányait, akár az evangélium töredékekben, vagy páli, vagy egyéb apostoli levelekben, ami hozzáférhető volt, ezeket különbözőképpen értelmezték. Korintusban másképpen, mint Tesszalonikában, vagy éppen Jeruzsálemben. Minél több tekercsmásoló írástudó tevékenykedett egy gyülekezetben, annál erősebb volt egy tanítás, meg annál nagyobb volt a veszélye is a vitának, a veszekedésnek. Meg aztán gondoljunk csak bele, az evangélium, a jó hír, az Istenről szóló jó hír, hogy Isten itt van közöttünk, bennünk, hogy Isten itt történik velünk együtt, átlépte a nemzeti határokat. Krisztus vallása nem olyan, hogy bele lehet, vagy bele kell születni. Zsidónak lehet születni, meg kell is, mert egyébként nem lehet zsidó az ember, keresztényé pedig válik az ember. Itt van ez a szó, hogy paganus, vagyis pogány. A pogány szót úgy használták keresztény kultúrkörben, hogy istentelen, pogány, bálványimádó. Maga a szó, paganus, egy latin szó, és azt jelenti, hogy vidéki. Vidéki, aki elmaradott egy picit. Nem tudja, hogy még mi van a fővárosban. Mert még nem jutott el a hír hozzá, hogy ott a birodalom középpontjában, ott már más a hivatalos vallás, nem az a régi. Ő vidéki, ő paganus, ő pogány. A feladat Pál apostol előtt, ami állt, óriási volt, hiszen ő az Ószövetség, azaz a választott népnek a sarja volt, rabbi volt, meghatározta az ő gondolatait, az ő kultúrája, és aztán ebből kiemelkedett, kiemelte őt a damaszkuszi úton az a Jézus Krisztus, akit aztán hirdetett. Jézus Urunk tisztelte a régiek törvényét, de világosan kijelentette nem egyszer, meg van írva, de én pedig azt mondom. Ahogyan egy párkapcsolat normális esetben fejlődik, és idővel átlép a közös felelősséghordozás és a feltétel nélküli elkötelezettség korszakába, ez tulajdonképpen a szeretet ne továbbja, a non plus ultrája, ugyanúgy a hit is fejlődik. Vagyis az evangélium tejétől el kell jutni a keményebb eledelig. Van, aki soha nem tud, talán nem is akar eljutni a keményebb eledelig. Emlékezzünk csak vissza Sidrákra, Misákra és Abednégóra. Ők nem tagadják meg a körülmények között, melyek szorítják őket, az Istenüket. A büntetésük az, hogy tüzes kemencébe kerülnek. És azt mondják, bízunk abban, hogy megment minket a mi Istenünk. De ha nem mentene is meg minket, mi akkor sem tagadjuk meg őt. Gyönyörű hitvallás. Eljutni idáig nem az számít, hogy mit gondolok, hogyan gondolok, hanem az számít, el tudok-e jutni arra az állapotra, hogy az Istent ennyire kívánom, ennyire akarom. Annak ellenére, hogy sok-sok minden pontosan az ellenkezőjét tanítja nekem. Ha a hit eljut a cselekvő szeretetnek a szakaszába, akkor lehet igazán hitről beszélni. Érdekes módon sok magát igazi kereszténynek valló nagy hívő megmarad ebben a gyermekkori szakaszban. Szívesen szopogatja az evangélium tejét, de nem lép át a felelősséghordozás felnőtt szakaszába. Márpedig a közösségért felelősséget kell hordozni. Ha egy családban a férj sosem válik családapává, akkor megmarad gyereknek. És akkor nem 2-3, hanem 2 plusz 1, 3 plusz 1 vagy 4 plusz 1 gyermeke van az édesanyjának. Tipikus, élménycentrikus gondolkodás az, amikor az evangélium tejénél megrekedt emberek rendre bálványozzák önmaguk elképzeléseit, és ezzel megelőzik a közösség érdekeit. Na, ilyenkor jönnek létre a szakadások. Az, hogy az elszakadni vágyóknál, vagy a visszamaradtaknál volt-e az igazság, majd az utókor eldönti. De aki az élet isteni, krisztusi normalitását teszi meg hite koordináta rendszerének, az nem csalatkozik. Az jó elére képes megmondani, hogy mi fog történni. Nem azért, mert ő olyan nagy próféta, hanem azért, mert az életpárti józan eszét használja. Az, hogy ez a józanság mára kikopni látszik a keresztény fejekből, igen sok mindenre visszavezethető, de leginkább arra, hogy a modern, öntörvényű ember már nem féli az Istent, és nem tiszteli az életet. Azt az életet, amit a Teremtő ad, tart fenn, és kormányoz mindaddig, amíg világ van. A tanításról van szó ebben a rövid ige szakaszban. A tanítás Ami azt jelenti, hogy mire felnövünk, azért elég sok tanár keze alatt megfordulunk. Nincs ez másképpen a felnőtt életben sem, a keresztény életben sem. Mire eljutunk oda, hogy kialakítjuk az Istenről vallott elképzelésünket, azt az egyedit, hiszen egyediek vagyunk mindannyian, addig sok-sok prédikációt meghallgatunk, sok-sok könyvet elolvasunk, és kialakítunk valamilyen gondolatrendszert. Hagyjuk, hogy tanítsanak minket, és mi magunk is tanulunk. De a tanítás és a tanulás, mindezeknek a fokozatossága türelmet követel. Türelem nélkül nem megy. És a türelem miből táplálkozhatna, ha nem a szeretetből. Abból a szeretetből, amely áldozatra kész. Az a szeretet, amely tékozol, és sajnálja az időt a másik emberre, sajnálja az időt a találkozásra, az az ember elmulasztja nem csak ebben a földi létben a találkozás örömét, de az örökké való lét örömét se tudja majd átélni. Mert az odavaló bejutás csak alázaton keresztül lehetséges. Emelt fővel, büszkén nem lehet bejutni a mennyek országába. Az sem jelenti azonban az, hogy a mennyek országába csak is földön csúszva, mászva, különféle vallási gyakorlatokkal volna lehetséges. Isten országába bemenni úgy lehet, és úgy kell, hogy az ember meghajtja a fejét a Teremtő Isten előtt. Ehhez az szükséges, hogy az Isten lelke megtisztítson minket, megüresítse a mi szívünket. Ez maga a Krisztus csoda. Ez hajtja, ez űzi Pált, no meg a többi apostolt is, az idegen népek közé is, meg a sajátja közé is. Ez keríti jótékony hatalmába ma is a kereső embert, hogy rátaláljon arra, akit mindig is keresett, a Teremtő Istenre. Ahogyan Pál apostol korában, úgy ma sem mentes a gyülekezeti élet mindazoktól a kísértésektől, melyek végül képesek arra, hogy megmérgezzék egy közösségnek az életét. Ha lenne olyan vallás, gondoljunk csak bele, ha lenne egy olyan vallás, ahol a hívő ember minden gyermekbetegségét kikerülhetné, akkor mindenki csatlakozna ehhez a valláshoz. A tények azonban azt mutatják, hogy beszélhetünk buzgó katolikusokról, beszélhetünk igaz hitű muzulmánokról, beszélhetünk a Tórát teljességében élni akaró zsidókról, de hamar kiütközik, hogy minden egyes vallást nem angyalok gyakorolják, hanem húsvér emberek, akik olykor-olykor elbuknak. Nekünk keresztényeknek, azaz Krisztus követőknek az az evangéliumunk, hogy bár cselekedeteink alapján ítélnek majd meg minket akkor és ott, de felmentést csak is a hitünk alapján kaphatunk, hiszen ahogy az írásban olvashatjuk, nincs igaz egy sem az Úr előtt. Az egyik legnagyobb feladatunk az életben, hogy a testiségünkön túl, vagy éppen annak ellenére felfedezzük a lelkiséget. A múló anyagiak mögött rátaláljunk az elmúlhatatlan örök Istenire. Nem könnyű az anyagban levés. De a kitűzött célja minden embernek, hogy rátaláljon az anyagtalanra, az Istenre, azért ez mégsem elérhetetlen feladat. Isten adott nekünk készséget arra, hogy felfedezzük őt. A világ, ahogy a római levélben olvashatjuk, a világ dolgainak értelmes vizsgálata folytán az ember rájöhet arra, hogy teremtője van ennek a világnak. Az Isten kinyilvánítja magát a történelem mozgásában. Az Isten kinyilvánítja magát a lelkiismeretben. Csak oda kell figyelni. Ehhez meg csend kell. Na meg a tanulás, a tanulni akarás alázata. Sokan elfordulnak a keresztény tanítástól, az anyag vonzása, a pénz, a hatalom szeretete miatt. Sokan hajszolják az élvezeteket, mert egy félelem hajtja, űzi őket. Jaj, csak le ne maradjak erről a történésről, ott kell lennem. Van azonban egy igazság, hogy a hiteltelen élet soha nem képes hiteles értékeket felmutatni. Ha hiteltelen egy édesapa vagy egy édesanya, akkor hiába papolnak a hiteles értékekről. Ha valaki dohányzik a gyermeke előtt, és azt mondja neki, hogy fiam, ne dohányozz, akkor az üres szó csupán. A keresztények élete sokszor nem csak hiteltelen, de visszás is. Azokat a rendkívül súlyos isteni játékszabályokat, melyek betartásától az örök életet remélik, ők maguk alakítják át, írják át, természetesen a kegyesség látszatában, a pillanatnyi érdeküknek megfelelően. Hogy ne lenne visszás? Hogy ne lenne hiteltelen? Aztán ezek a megmásított szabályok, mik is ezek? Egyszerű törvényeskedések. Romba döntik szeretteik életét, visszátszítanak a családban, jobb esetben csak kompromisszumokra kényszerítik a feleket, melyek egyszerre nevetségesek és sírásra fakasztóak. Nagyon sokszor kiderül az, hogy a hívő emberek azért térnek vissza azokba a gyülekezetekbe, melyekből egyszer már kiváltak egy-egy életroppantó krízis után. Azért térnek vissza oda, mert a legnagyobb félelem űzi őket oda-vissza, félelem a magánytól. Igényben szó van a növekedésről is. Az élet legnagyobb örömforrása a gyarapodás, a növekedés. Ha valaki csak az anyagiak gyarapodására gondol, az anyagiak növekedésére, hogy a holnapban nagyobb legyen az autó, nagyobb legyen a ház, mint a mában volt, akkor lehet, hogy megnyeri az egész világot, de lelkében kárt val. Minden embert űz, hajt egészen az utolsó pillanatig a cél elérésének a vágya. A keresztény embernek azonban nem csak anyagi vágyai, céljai vannak, azok is, de van egy még nagyobb cél, az Isten elérésének a vágya. Létünk s benne Isten megértésének fokozatai vannak, ahogy életünknek is különböző szakaszai vannak. Van gyermekkorunk, csecsemőkorunk, gyermekkorunk, ifjúkorunk, felnőttkorunk. S aki őszhajszálakkal a fején is még gyerekes, azt megmosolyogják joggal. Amit nem értünk meg gyermekként, azt később felfogjuk. Ami ellen még tinédzserkorunkban lázadtunk, annak védelmére kelünk egy-két évtized után. Az élet növekedés, az élet gyarapodás, az élet megismerés és megértés, az élet egyetlen egy szóval gazdagodás. De a gazdagság csak akkor áldás, ha annak nem csak materiális vetülete van, hanem vannak értelmi, lelki, érzelmi vetületei is. A gazdagság arra jó, hogy plusz időt teremtsen számunkra, hogy foglalkozni tudjunk, ne csak a világgal, önmagunkkal, és önmagunkon keresztül az Istennel, az Isten megismerésével, hiszen ez a legnagyobb cél itt a Földön. Az ember, a keresztény ember is sajnos gyakran beleragad az anyagba, és mindent anyagelvűen közelít meg. Pedig a világ fontosabb része pontosan az, ami nem anyagi, hanem lelki természetű. Mert hogy az Isten is lélek, és ha ő lélek, akkor lélekben kell őt imádni. Az ismeret és a megismerés önmagában azonban még nem elég a boldog élethez. Kell hozzá a szeretet. Nem a kedvelő, hanem az áldozatkész szeretet. Mert az áldozatkész szeretet munkálja a megértés növekedését. A megértés teremt nyugalmat, A nyugalomban értjük meg, hogy Istenre, Istennek teremtettünk meg, és hogy nélküle hiánytünetes az életünk, de vele együtt nehézségek ellenére is boldogulunk. Mindenki szereti az elismerés valamilyen formáját. Van, aki a szép szavak zuhatagában szeret állni, van, aki inkább a vastagabb borítékra voksol. A jutalom azonban nem mindig rögtön érkezik. Vannak olyan hivatások, ahol az elvégzendő feladat hosszú éveken keresztül tart, és az eredmény is csak évtizedekkel később látható. Ilyen hivatás mindenek előtt a szülői, a tanári, és ilyen a papi is. Az eredmény az ember erőfeszítésének következménye. A siker a környezet visszhangja, az áldás pedig az Isten kegyelmének megnyilvánulása. Van, akit az elért eredmény és a siker teljesen megbolondít, és végül önmaga vesztébe rohan. De olyan is akad, aki annak ellenére, hogy keményen dolgozott, mégis elmarad az eredménye. Mert becsapták, mert nem fizették ki a számláját, mert éppen olyan volt a gazdasági történelmi együttállás, amilyen. De mégsem keseredett el, mert Istenbe tudott kapaszkodni. Aki tehát így büszkélkedik, hogy én, az olyan, ahogyan Kodály mondja, mint az éretlen zöld kalász, amely még egyenesen áll. Aki pedig elmondja tudni, el tudja mondani azt, hogy Isten, 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 az én előtt, az már beérett, és alázatosan lehajtja a fejét. Nem csak a születés és a halál, és a szenvedés, de a növekedés is az isteni titokzatosság része. Mitől? Hogyan kerekednek gyermekeink napról napra? Miért virágzik tavasszal a rét? Nem tudjuk. Talán csak sejtjük. Miért csomagolja be apró magocskába a természet minden élő eleme a maga genetikai kódját, hogy aztán megfelelő helyen és időben az élet magba zárt információja újra megismételje a belérekeztett programot? Nem tudjuk, csak sejtjük. Mi pedig a létezés egy másik szintjén csodáljuk a természet erejét és szépségét, dicsérjük és hálát adunk mindezért az Istennek, vagy éppen természetesnek vesszük azt, és elszaladunk mellette. Amilyen megfoghatatlan a növekedés, olyannyira megfoghatatlan az Isten országa is. Mindkettő itt van közöttünk és bennünk, történik és létezünk általa, de hogy valójában mi is, azt nem tudjuk. Legjobban akkor foghatjuk meg Isten országának titkát, ha azt mondjuk, az Isten országa a valóság maga. A názáreti mester számos példázatban és hasonlatában próbálta megtanítani tanítványainak a titkot, de Isten országát nem lehet csupán információval létrehozni. Isten országának épülése nem know-how, aminek gyártástechnológiai leírása alapján bárhol létre lehetne hozni azt. Bár vannak egyházacskák, akik ezt így gondolják, sőt, még licenciát is szednek érte, de ez terhelje az ő lelkiismeretüket. Isten országa más, ahogyan a középkori teológusok mondták, totaliter, aliter, egészen más. Isten országa reménység. Reménység, hogy az elvetett jó ma kikel, megérzi az Isten napocskájának szeretet melegét, növekszik, sőt, még termést is hoz. 30-szorosat, 60-szorosat, 100-szorosat. Magyarázni lehet ezt az egész procedúrát, de az nem a titok birtoklása, csak egy kívülálló, megfigyelő, közelítően pontos leírása. Isten országa nem csak reménység, hanem igazság is. A szeretet igazsága, a végső. Ami mindent elfedez és begyógyít, újjáteremt, és teljességre juttat. A régiek csak így mondták, mennyek országa, az Isten királysága. Imádkozzunk. Úristen, mennyi atyánk, te azt akarod, hogy gyermeki bizalommal tekintsünk rád, és hogy a szeretetben hasonlítsunk te hozzád. Add nekünk szent lelked erejét, hogy fenntartás nélkül bízzunk te benned, józanul éljünk a világban, és őszintén szeressük embertársainkat, Jézus Krisztus Urunk által. Amen.